igazgatója, ugye fölajánlotta azt, hogy aki szeretne a intézet kiadványaiból, vagy könyvtárnak, vagy valahova vinni, az kaphat egy-egy ilyen könyvcsomagot. Annyi kellene, hogy föl kellene iratkozni délbe, vagy valamit vita. Tehát a következő szünetben, hogyha egy listát tudunk készíteni, akkor minden további nélkül adnak a kiadványokból, elsősorban az új kiadványokból, és az lenne a cél, hogy intézményeket jusson el, de hát csak
valaki térképek voltak.
És hát vannak etnikai térképek is. Abból lehet elvinni. Nekem van még egy olyan szervezési kérdésem, hogy a Zozó és a Nagy Misi készülnek az előadásukra? Ja, jó, oké. Okay. Nehogy elaludjanak.
Muszlaj főnök, talként.
Nem, hogy csak így végig nézzük. A társaságon. Mint a társaságon. Elnézést.
Közben én már berendezkedtem, nem
jó, akkor
a parancsot megadom a szót a vezető. Köszönöm szépen, hát
9-30.
Valami hasonló dologról szeretnék én is beszélni, mint Attila beszélt itt előzőleg, ha bár nagyságrendben egy nagyobb akcióról van szó, hiszen még Lendva környékén egyetlen nagy birtok, az Eszterházy birtok kolonizálásáról volt szó. Ebben az esetben tulajdonképpen Dél-Szlovákia kb. 20 járásának a betelepítése a téma. Annyi különbséggel, hogy mivel én már magam úgy érzem, hogy annyiszor beszéltem, annyiszor írtam a kolonizáció általános témájáról, megpróbáltam ezt az előadást inkább arra kihegyezni, hogy hogyan viszonyult a szlovákiai-magyar pártpolitika ezekhez a telepítésekhez. De aztán, amikor láttam a társaságot, rájöttem, hogy anélkül mégsem csináltam ezt, hogy alapvető dolgokat el nem mondják a kolonizációnak, úgyhogy ha megengednétek először egy ilyen kicsit szokásosnál hosszabb bevezetővel felvezetném a legfontosabb alapfogalmait a kolonizációnak. Utána egy kicsit behatárolnám azt, hogy én mit is értek szlovákiai-magyar pártpolitika alatt, és végül ezekből jutnék el oda az előadásom fő témájához, hogy hogyan viszonyultak a pártok a csehszlovák telepítés politikához. Tehát szerkezeti legebből a négy részből állna az, amit én most itt el akarnék mondani. Hát nagyon hasonlít a csehszlovák földreform és korábbi földreform ahhoz, amit itt Attila már elmondott. Ugyanúgy nincsenek benne a törvényekben implicit az, hogy valami kisebbség ellenes intézkedések, nyilvánvalóan ezt a gyakorlatban hajtották végre, és még felírtam valami párhuzamot. Igen, ott a birtoknagyságot említette Attila, a telepítéseknél, most elmondom, aztán elfelejtem, 12 hektár volt az átlag, amit azzal, ennek konkrét indokat meg is találtam, amikor a csehszlovák parlament, a úgynevezett forradalmi nemzetgyűlésben, amely 18 novemberétől gyakorlatilag az első választásokig kizárólag csehből szlovákból erről tanácskoztak, akkor konkrétan azt mondták, hogy ezeknek az úgynevezett telepes birtokoknak olyan nagyoknak kell lenni, hogy életképesek maradjanak a magyar tenger közepén. Tehát nem engedik meg maguknak azt, hogy törpe birtokot adjanak nekik, mert akkor beolvadnak. Tehát erős gazdaságot akartak létrehozni, ezért volt az, hogy átlagban 12 hektáros, amiből már természetesen meg lehetett élni. Na most a csehszlovák telepítés politika, még most vissza, vagy vagyok én egy pillanat, el vagyok veszve. Csehszlovákos és eredménye, így van a földreform helye a korábbi csehszlovák politikában. Tehát nyilvánvaló, hogy a földreformnak ugyanúgy, mint Európa 20-valahány országában, ahol végrehajtottak a 20-as évek elején a földreformot, volt egy nagyfokú gazdasági, szociális indokoltsága. A föld birtok eloszlásban mutatkozó aránytalanságok. Ez a csehszlovák földreformot is meghatározta. Tehát ezt nem kell tagadni. Emellett azonban a legtöbb utódállamban, emellé a szociális, gazdasági indoklás mellé oda kerültek nagyon komoly nemzetpolitikai szándékok, ugyanis a csesz, én úgy érzem, hogyha megnézem a román-jugoszláv fejlődést, hogy Csehszlovákiában is ott voltak a nemzetállami törekvések. Ezek a nemzetállami törekvések azonban sokszor nem olyan direkt módszerekben nyilvánultak meg, mint esetleg a délebbi államokban, hanem egy kicsit közvetettebb formában, és az egyik ilyen fontos közvetett forma volt a gazdaságnak a nacionalizálása, tehát szerezzük meg a gazdasági hatalmat, és a gazdasági hatalom a kezünkben van, azzal már biztosíthatjuk tulajdonképpen a politikai hatalmat is, és az valahol majd az etnikai változásokat is el fog vezetni. Tehát ez nagyon erőteljesen ott van a csehszlovák földreform során, hogy ez konkrét, kimutatható a korabeli forrásokból. Na most a földbirtokreform és a magyar kisebbség. A földbirtokreform úgy általában, ami egyébként 150 hektárnyi termőföldben és Szántóban vagy 250 hektárnyi vegyes területben alapította meg az egy birtokos által birtokató földbirtok nagyságát, leghatalmasabban épp a szlovákia-magyar kisebbséget érintette. Ennek nyilvánvalóan vannak objektív oka, és az objektív ok az, hogy ha megnézzük Szlovákiának a hegy és vízrajzát, akkor azt látjuk, hogy pontosan az a délvidék a leginkább alkalmas a mezőgazdaságra, ahol a magyarok élnek, ott volt a legtöbb nagy birtok, tehát nyilvánvalóan ott vették a legtöbb birtokot, és ezeknek a tulajdonosai magyarok voltak. Tehát ez nyilvánvaló egy objektív ok. Emellett azonban vannak szubjektív oka is annak, hát ezek a már említett nemzeti célkitűzések, amelyeknél nagyon hosszan nem szeretnék megállni, mert akkor elvesznék itt az előadásban. Most milyen eredménye is zárult a csehszlovákia vagy szlovákia magyarság számára a földbirtok reform? El kell mondani, hogy itt volt a Dél-Szlovákiában a legnagyobb a lefoglalt földek aránya, hogy ott látni is, átlagban Szlovákiában körülbelül a termőföldnek a 20%-át foglalták le, míg Dél-Szlovákiában ez 26,6%-ot jelentett. Most körülbelül Dél-Szlovákia nagyjából 20 járásában, ahol egyértelmű magyar többség van, vannak járások, ahol 90% fölötti, 6 olyan járás volt a 21-es népszámlál szerint, ahol 90% fölött éltek magyarok, és nagyon sokban 50% fölött. Tehát ezekben a járásokban kb. 138 ezer hektár földet utaltak ki a földosztás során, és ebből a 138 ezer hektárból a többségi magyar területeken csak 27 ezer hektárt kaptak a magyarok. Tehát igazából itt van, itt kézzelfogható az, hogy mennyire általánosan érintette a szlovákiai magyarokat ezt, miközben ugyanerre a területre betelepítettek 44 ezer, vagy annyi telepest, akik 44 ezer hektárnyi termőföldet kaptak, létrehoztak ott körülbelül 60 maradék birtokot, amelynek az összterete 41 ezer hektár volt, és állami tulajdonba került 26 ezer hektár. Ez a maradék birtok kifejezés, ha valaki számára nem világos, ez azt jelenti, hogy ezzel tulajdonképpen a csehszlovák politika egyfajta államhű új ilyen középbirtokos nemesség megteremtését tűzte ki célul, ami azt jelentette, hogy a lefoglalt nagybirtokok legjobb részét általában a gazdasági központ, a gazdasági udvarral a közepén kihasítottak, azt nem parcellázták szét, hanem különböző politikai és más érdemek szerint adták oda gyakorlatilag bagóért arra érdemes embereknek. Ezek szinte kivétel nélkül csehek vagy szlovákok voltak, de még a szlovákok is komoly hátrányban voltak a cseh pártoknak, a prominensei kaptak itt Dél-Szlovákiában ezeket. És ezzel próbáltak itt létrehozni egy ilyen nemességet. Jan Bozsenyilek, aki később az állami földhivatal elnöke volt, az egyik tanulmányában konkrétan is utal arra, hogy ezek a birtokosok, akik majd magyarokat fognak alkalmazni a birtokaikon, gyakorlatilag gazdasági nyomást fognak gyakorolni ezekre a magyarokra, amely majd valahol nemzetiségileg is meg fog mutatkozni. Tehát ez egy valószínűleg nagyon jól kigondolt politikát jelentett. Na most ez volt úgy általában a földreform, most a kolonizációra, ha konkrétan rámegyek. Hát a kolonizációnak van egy általános jelentése, hogy a lakatlan területek benépesítése. Na most a csehszlovák földreform során nem csupán erről volt szó, ugyanis nem a lakatlan területek benépesítését jelentette. A célterület egyértelműen a nemzeti kisebbségek által lakott határszél volt. Ez egyaránt érintette Csehországot is, tudom, hogy szudétan vidéket. A kezdeti elképzelésekben egyformán számoltak a szudéta vidéke és Dél-Szlovákia benépesítésével. Később azonban szudéta vidéken a kolonizáció gyakorlatilag elenyésző jelentőségű vált, aminek az a legfontosabb oka, hogy az inkább hegyes erdős vidék és nem volt alkalmas. Másrészt a német, csehszlovákia németek politikája sokkal több ellenállást tud kifejteni ezzel szemben, mint a szlovákia magyar politika, erre még lehet, hogy visszatérek. A telepesek pedig szinte kizárólag csehek és szlovákok közül kerültek ki. Noha ezt a törvény nem mondja ki, de gyakorlatilag ezt érvényesítették. Tehát ilyen kitétel nincs a törvényben, de gyakorlatilag érvényesítették. Vannak, találtam az állami földhivatal anyagában olyan belső elképzelések, javaslatokat, hogy pontosítani kellene a törvényt, és ki kellene mondani, hogy csak csehek és szlovákok kaphatnak. De anélkül, hogy ez megtörtént volna, ez végül is nem történt meg törvényileg, anélkül gyakorlatilag ezt gyakoroltak. A formái, két formája volt, az állami földhivatal által szervezett telepítés, ami azt jelenti, hogy a földhivatal lefoglalt földeket kolonistáknak utaltak ki telepesnek, természetesen fizettek érte, de olyan hitelszerkezetek voltak létrehozva, amelyek lehetővé tették, hogy a szegényebbek is hozzájussanak. Vagy voltak a magántelepítések, amik azt jelentették, hogy a földhivatal engedélyt adott az adott földbirtokosnak, hogy a birtokából egy részt közvetlenül eladjon telepeseknek, de mindig kellett hozzá a földhivatal engedélye, aki csak abban az esetben engedélyezte, hogyha neki tetsző telepes csoport érkezett oda a határ. Helyi magyarok nem vehették meg ilyen közvetlen formában, csak az északabbról vagy Csehországból érkező telepesek. Tehát ez meggyorsította az eljárást, ugyanis a földhivatal által érkező lefoglalás, kiutalása viszonylag lassú volt, ez meg lehetővé tette egy gyorsabb eljárást, és a földbirtokosoknak is érdekük volt ez, hogy megpróbálja közvetlenül adni a birtokot, mert így gyorsabban készpénzhez jutottak, amire nagy szükségük volt ebben az időben, főleg a magas vagyondésban miatt. A szakaszai 21-23 az indulás évei, 24-28 a kolonizációnak a csúcs évei, és 29-30 azt mondanám, hogy már a kolonizációnak a lefutás, amikor már csak egy-két kolónia alakul. Mit is jelent ez nagyságrendileg? Nagyságrendileg azt jelenti, hogy összesen 128 telepet tudtam összegyűjteni Dél-Szlovákiában, ebből 58 az állami kolónia és 70 a magántelep, de nyilvánvalóan az állami földhivatal által létrehozott telepek azok nagyobbak, gazdagabbak, 1971 telepes, míg a magánkolóniában 1317, és ez a földbirtok nagyságában is megmutatkozik. Ott ez a 17500, mert azért van a csillag, mert pontosan nem megállapítható. Tehát nincsenek a földhivatal, a magán kolonizációról nem vezetett annyira pontos kimutatás, hogy pontosan megállapítható lehetne ennek a nagyságrendje. Tehát összesen 44000 hektár körülbelül és 3288 telepes, ami azt jelenti, hogy ha én is 5-tel vagy 6-tal szorzom a korabeli családok alapján, akkor az körülbelül egy 20000 ember letelepítését jelenti. Egyébként ettől sokkal merészebb tervek is voltak, egy Daxner nevezetű csehszlovák politikus az elképzeléseiben akár 20000 család letelepítését is valósnak tartotta volna, tehát nagyságrendben sokkal nagyobb telepítéseket. Kolónia tereti eloszlása, tehát itt be vannak jelölve a földhivatalat. Látni az, hogy a kolonizáció legnagyobb része a szlovákia-magyarság nyugati nagy tömbjére irányult, tehát nagyjából a Pozsonytól a Bárkányig terjedő Dunamenti térségre. Már ebből a térképből is jól látni, hogy a Érsekújvar környékén van egy ilyen fehér folt, hogy két térség, egyrészt a határmenti kompakt, a magyar lakott területeknek a fellazítása, másrészt az etnikai határnak a fellazítása és délrevetolása. Ott nagyon jól látni, ott Galant a környékén, hogy ez hogyan történik. A másik nagy térsége Nógrád és Gömör térség, ott Losoncimaszombat, és egy kisebb kolónia csoportok vannak a Bodrog közben, ott elsősorban a vasúti csomópontok. Karpátalja felé irányú vasúti csomópontok és a határ biztosítása, ott több ilyen úgynevezett legionárius telepet hoztak létre, tehát az első világháborúban a cseh-szlovák régióban kiszolgált katonákat telepítettek le, akiknek konkrét fegyveres feladatai voltak. Ezek aztán nagyon megmutatkoztak ezeknek a legionáriusnak a feladatai 38-ban, a 38-as májusi, majd szeptemberi mozgósításban, sőt már 36 után létrehoztak egy úgynevezett államvédelmi őrség nevezető szervezetet egy hadügyi reform során, amelyben ezeket a legionárius telepeseket bevonták, és ezek állandó szolgálatot teljesítettek a határszélen. Tehát ennek konkrét katonai okai voltak. És akkor egy kicsit a járási megoszlás a föld. Látni az, hogy az állami kolonizáció esetében mennyire erőteljes ez a kolonizáció a délnyugat-szlovákiai járásokban. legerősebb a Somorjaiban, még erőteljesnek mondható a Feledi Arasban, tehát Gömörben, és Királyhelmec környékén, ahol Királyhelmeci Arasban, ahol mondom, ezek a legionális kolóniák vannak. A magánkolonizáció erőteljesebb a középső térségben, ott Hont, Nógrad és Gömör térségében, és a két kolonizáció típusnak az összevonalását lehet itt látni, a legfontosabb térségeket. Tehát ez is mutatja, hogy nyilvánvalóan a rozsnyói, szepsi, kassai járás, ahol nem volt elegendő termőföld, és tehát nem voltak olyan természeti viszonyok, oda sok oda nem nagyon irányult a kolonizáció, és elsősorban oda irányult, ezt egy szintén egy másik császlóval közgazda azt fogalmazta meg, hogy két fontos szempontot kell figyelembe tartani, legyen ott elég kisebbségi lakos, és legyen elég jó minőségű termőföld. Tehát ahol az egyik vagy a másik nem volt adott, oda nem nagyon irányult a telepítés. Tehát ez a... És akkor a telepítések alapelvei, amit én le tudtam vonni ezekből a telepítésekből, milyen alapelvek szerint történt. Tehát nem azt gondoltam, hogy egymástól elszigetelt kolóniákat, hanem kolónia csoportokat hoztak létre, amelyek közel voltak egymáshoz, 5-8, esetleg 12 kolóniában, ugyanis ezek egymást erősítették, és sokkal nagyobb esélyük volt arra, hogy ne essenek a környezet asszimilálódhatásának alá, hanem ők asszimilálják a környezetet. A másik ilyen fontos, hogy a kolóniákat úgy helyezték el, hogy azok kiszélesítsék a szlovák etnikát előtt dél felé. Erre konkrét tehát belső utasítás is találni, hogy úgy kell kijelölni a kolóniák helyét, hogy azok észak-déli irányban a szlovák nyelvterületről dél felé, a magyar határ felé irányuljanak és kiszélesítsék a szlovák nyelvterületet. A magyar, itt van egy-két helyesőségben, nagyon utolsó pillanatban csináltam, a magyar tömbönbelül létező szlovák nyelvszigetek jól vannak megerősítése, ez például Drógyalla környékén jól kimutatható, és a veszélyeztetett határszakaszok, vasúti csomópontok védelmében legionárius telepek létrehozása. Tehát ezek voltak azok a fontosabb alapelvek, és akkor ezeket az alapelveket alkalmazva az alábbi célkitűzéseket látom én a kolonizáció mögött, de ezek nagyjából megegyeznek azzal, amit Attila elmondott, tehát a termőföld nacionalizálására, a gazdaság és politikaton bebiztosítása, az államhatárok biztonságának és az itt telepített szlávlakosság, biztonságának ide telepített szlávlakosság általi megerősítése, és a térség etnikai arcolatának megváltoztatása. Tehát ez lenne ez az a hosszabb bevezető, ami utána átérnék arra a második részre, hogy a magyar partpolitika hogyan viszonyult hozzá, és arra ötletem, valahogy teljesítsem. Na most mi az, hogy szlovákia magyar partpolitika? Én ezen elgondolkoztam nagyon. Én itt van most Angyal Béla, itt van Barbi Anna, mind a ketten érintették ezt a könyveikben, és én valahogy arra jöttem rá, hogy nem nagyon tudjuk, hogy mit jelent az, mert hát azt veszük, hogy általában most a mai felfogás az, hogy a szlovákia magyar politika az úgynevezett ellenzéki magyar negativista pártok jelentik, az országos keresztény szocialista párt és a magyar nemzeti párt. Viszont ha én megnéztem a hat legmagyarabb járásnak a választási adatra, és kiderült, hogy körülbelül 50-55% körül fogtak a magyar lakosság körében. Tehát sokkal kevesebbet, mint a mai NKP. Viszont a kommunista párt ezeken területen 20-25%-ot hozott mindig. És ezen felül az aktivista pártok is hoztak, és még fenn is maradt valami, amit elvittek a zsidó pártok és így tovább. Tehát ilyen szempontból én azt hiszem, hogy nem szabadna leszűkítenünk a szlovákia magyar pártpolitikát a csupán a Budapest által támogatott negativista irányzatokra, és a következő éveknek az egyik nagy feladata az lehetne, hogy elkezdünk foglalkozni a bal oldalon, és elkezdünk foglalkozni az aktivistákkal. Én ezt nagyon fontosnak tartom. A szlovákia magyar párt struktúra mindenki számára, amit én negativistának nevezem, az országos keresztény szocialista párt és a magyar kisgazdapárt, ez később magyar nemzeti párt néven futott. A baloldali pártoknál a Csehszlovák Kommunista Párt és a Csehszlovák Köztársaság Magyar Szociáldemokrata Munkás Pártja. Egyébként ez annyira nem ismert, hogy én most, hogy elkezdtem a szakirodalmat olvasni, ez a név még meg se találtam pontosan a nevét a szakirodalomban. Hírlapokból bányáztam elő, hogy végül is ilyen név alatt futott egy pár évig ez a párt. És ennek van egy nagyon érdekes története, ez annak idején ellenzéki pártként indult 19-ben, és aztán eljutott az aktivizmushoz ez a szociáldemokrata párt. És az aktivista pártokhoz pedig az agrárpárti aktivizmus sorolna, amit a köztársasági magyar kisgazdák és földmesek pártját és a szociáldemokrata aktivizmus. Na most a baloldalnál a magyar szociáldemokrácia hozzáállása érdekes módon, mivel első szociáldemokrácia elsősorban városi kötődésű, mégis kezdetektől fogva odafigyeltek a kolonizációra, és a hozzáállásukban az etnikai alapvallása meghatározó. Tehát bírálják azt, nem csak azt bírálják, hogy a munkásságot kirekesztik a földreformból a csehszlovák politikában, hanem azt is, hogy a földreformot nemzeti célokra használják fel. Konkrétan olyan megjegyzések vannak, hogy ugyanazt a politikát folytatja most a csehszlovák kormány, amelyet annak idején a magyar kormány próbált eszközölni a történelmi Magyarország bizonyos területein. Nem tudtam végigkövetni pontosan, hogy hogyan áll be ez az egész váltás, hogy hogyan ér el a szociáldemokrata párt, ezt majd szeretném megnézni, de ahogy közeledünk 26-hoz, amikor beolvadnak az egységes csehszlovák szociáldemokrata párt, ez a bírálat éle egyre inkább csökken, de például még 26-ban is, amikor már átállnak a másik oldalra, még akkor is bírálják a morvák csaló közben a telepedését, ezt a munkás újságban találtam meg. Most a kommunista pártnak a hozzáállása, jól látható egyébként, hogy nincs nekik igazából stratégia, hogy mit kell kezdeni a földkérdésre. Nincs felkészülve a kommunista párt a földkérdésre, igazából csak kampányszerűen vetik fel a községi és parlamenti választások során, de nagyon érdekes, hogy például a negativista pártoktól sokkal keményebb hangvételt ütnek meg a telepítéseket illetően. Tehát egyrészt osztály szempontból is bírálják, és másrészt nemzeti szempontból is. Egyértelműen azt mondja, hogy ez a cseh imperializmus. A cseh imperializmus így akarja megvetni maga a lábát Szlovákiában, a cseheket és morvákat telepít ide. Eltúlozzák ezt egyébként, mert ha megnézzük a statisztikákat, a szlovákok vesznek részt többségben a telepítésben, de nyilvánvalóan feltűnő volt a csehek ideérkezése. Az mindenkinek feltűnő, mert teljesen tájidegen ellen került, tehát nem őslakosok, és ezt jobban odafigyeltek. És főleg az fáj a kommunista pártnak, hogy miközben hozzák a telepeseket, az uralmi cseléidek és béresek, azok kisemmézettek alapotába kerülnek, ugyanis azokat általában a nagybirtokról elbocsátottak, vagy adtak nekik valami nagyon kicsi végkielégítést, amiből földet nem tudtak venni, vagy pedig egy ilyen 1-2 hektárnyi területet, tehát még akkor telepesek 12-től 1-2-től kaptak. És egy ilyen tipikus jelszót írtam, hogy lehet telepítéssel, földosztás, földparcellázás követelünk. És ennek fényében egyébként nem csoda, hogy a kommunista párt olyan népszerű volt a Dél-Szlovákiában, hiszen egyrészt a kommunista párt ebben az időben azt mondta ki Csehszlovákiában, hogy a nemzeti önrendelkezés híve az elszakadási, tehát támogatja az elszakadást is. A másik pedig azt mondta ki, hogy támogatta az uradalmi cseléidek béresek mozgalmait, és Dél-Szlovákiában ez a két jelszó szerintem nagyon népszerűvé tette a kommunista pártot, és ezt még meg kellene vizsgálni. A köztársasági magyar földműves párt egy nagyon érdekes alakulat, két politikus, a Csanki és Csomor nevű magyar politikusok fűződik. 23 áprilisában alakult meg a községi választások előtt. Jelszava szervezkény, négy köztársasági, az osztozkodásnál hoppon nem maradj. Na most ez nagyon jól megmutatja azt, hogy milyen cél jött létre. Egyértelműen Milan Hodzsának, az akkori földművelési miniszternek és Zagralpa Szlovákia prominensének a köpönyegéből bújtak elő, és olyan politika, ezzel a politikával akartak elcsalogatni a magyar választókat az ellenzéki pártoktól. Ez helyel közel egy-két településen, Angyal Béla tudna erről sokat mondani, Bhután sikerült, ahol pontosan a községi választások előtt jelentették be, hogy a Bhután földet fognak osztani, nagyon jól oda tulajdonképpen konkrétan oda volt az időzítve, de ők is érezték, hogy baj van, hogy nem lehet igazából dicsőségen zengeli Csehszlovák földbirtok politikára, amikor magyarok nem kapnak, ezért ilyen jelszavakat olvastam az újságban, Szent Iványi Darutolvas hívei tartják vissza a magyar földigénylőket. Tehát, hogy a Csehszlovák kormány adna, csak Szent Iványi, ez a magyar nemzeti párt azért, aki ott visszatartja őket tőle, hogy igényeljenek. Na most a kolonizáció viszont egy szót sem ejtenek a sajtójukban. Földreform írnak, viszont arról meg sem mernek szólalni, hogy idegen telepeseket hoznak, az már kicsit gázos volt számunkra. És akkor gyorsan az ellenzéki magyar pártokról, én úgy érzem, hogy az országos keresztény szocialista párt kicsit megkésetten és visszafogottan reagált rá. Kezdetben voltak még ilyen baloldali jellegű megnyilvánulásaik, aztán jobbra tolódott. Egy kicsit a nemzeti élet, a kritikájuk nemzeti éle az sokkal a kommunistákétól is visszafogott, amit úgy érzem, hogy az őslakos koncepciónak az oka. Hiszen ők az őslakos koncepcióra helyezték a hangsúlyt, és ebből kiindulva, mivel az őslakos koncepció szlovákokkal való együttműködés szolgálom, aztán nem mehettek nemzeti szempontból ezzel szemben. 23-ban vannak már radikálisabb megnyilvánulások, például elején nőnek. A kisgazdapárt viszont kezdettől fogva azt mondja, hogy magyar lakhatóeleten csak magyarok részesülnek a földreform előnyeiből, az kezdettől fogva a főjelszava a kisgazdaparknak. Mivel Gömörben indulnak kolonizáció, aztán a 21-ben már Csalóközben és egy másik jelszóval a szintiszta magyar Csalóközre is rávetették a szemüket. Főleg két politikust emelnék ki, Füsi Kalmant és ifjú Kocor Gyulát, az két komáromi politikus, aki tulajdonképpen ennek a vonulatnak a meghatározó emberei voltak, akik a földreforma és a telepítésekkel foglalkoztak. És itt idézem, nagyon élesen reagáltak például Hodzsának a Cseszkei Bugyovicében, a Budvécben elhangzott beszédére, ugyanis egy mezőgazdasági minisztertől ilyen nyíltan nem vártak volna, hogy megfogalmazzák azt, amit eddig a Csehszlovák kormány titkolt, hogy egyértelműen az a célja a telepítéseknek, hogy mi visszahódítjuk azt a földet, amelyről erőszakkal ki voltunk szorítva. Ugyanis Hodzsa megpróbált egy olyan mítoszt elterjeszteni, hogy a Dél-Szlovákia az valaha szlovák volt, és a magyarok onnan kiszorították a szlovákot, elszlovákosították, és most a kolonizáció nem más, mint ennek a térségnek a visszahódítása. Tehát nyilvánvaló, most a két ellenzéki párt együttműködött, ennek az együttműködésnek a terepei az ellenzéki pártok közös bizottsága volt, a nemzetközi fórumok több panaszt nyújtottak be a Népszövetséghez, a Népszövetségi Tanácshoz, elsősorban a németekkel együtt, mert a németekkel nagyon szorosan együttműködtek ezen a téren, és a csehszlovák parlament, ahol főleg az 25-ös választások előtt már meg sokszorozódtak az interpellációk, amelyek a telepítésekkel kapcsolatosan voltak. Ez egy példa a 25-ös választásokra, a kisgazdapárt, vagyis a magyar, később Magyar Nemzeti Párt, az egyik fő szórólapja a telepítésekkel kapcsolatos volt. Tehát látjátok ezt a rajzot, ez az eddigi telepítések térképe, ezzel próbálta a szavazókat megfogni, és a kisgazdák aktivitását mutatja, hogy aztán az új parlamentben törvényjavaslatot is benyújtottak, amelynek a lényege az lett volna, hogy előírta volna a törvény, hogy földet csak az kaphat, aki ott lakik. Tehát gyakorlatilag ezzel zártak volna ki az idegen telepesek. Nyilvánvalóan ennek nem volt esélye, hogy ezt keresztül vigyék. 20-as évek második felében már két momentumban jön elő a telepítés a pártpolitikában. Az első Szent Iványák, én azt mondom, hogy realpolitikai kísérlete, tehát megpróbál egyezkedni a kormánypártokkal, és az egyik legfontosabb feltétel az legyen, hogy állítsak le telepítéseket. Egy olyan bizottságot akart volna létrehozni, amelynek az volt a lényege, hogy magyarok és csehek, németek lettek volna benne közösen és szlovákok, és az vizsgálta volna meg minden földreformával kapcsolatos ügyet. Ebből aztán nem lett semmi. Ez azt hiszem a csehszlovák pártok egyszerű taktika volt, hogy megígérték, nem lett. És a Rotterdam akció kapcsán is volt még egy felbuzdulás a kolonizációval kapcsolatban. A tanulságokat következőképpen mondanám le. Több dolog befolyásolta a szlovákia-magyar pártpolitika viszonyát. Telepítések, az etnikai szempontok, ezek valamennyi parton ott voltak, osztály szempontok, ezek elsősorban baloldalnál, de a keresztény szocialistáknál, a választóbázis alapján, tehát a városi bázisú keresztény szocialisták és szozdemek számára ez kevésbé volt fontos, mint mondjuk a nemzeti párt számára. Én úgy érzem, a párt azért személy is meghatozó, hogy Szent Iványi, aki maga is földbirtokos volt, nyilván másképp volt a kérdése, mint a keresztény szocialistáknál a többségében ügyvédek és papok közül kikerülő vezetés. És én azt is fontosnak érzem, hogy azt a magyar politikát csináljunk, vagy szlovákia magyar. A szülőfejre vonal, aki azt mondta, hogy nekünk magyarországi politikát kell csinálnunk, tehát abban kell gondolkodnunk, nem tartott annyira fontosnak, mint Szent Iványék, aki azt mondta, hogy meg kell erősíteni a szlovákia magyarságot, szlovákia magyar politikát kell csinálnunk. Tehát ez is szerintem szerepet játszott, és a tanulságok kettő. Az, hogy a szlovákia magyar pártpolitika, én úgy érzem, hogy semmiféle eredmény nem tudott elérni. Ennek az okai, az, hogy a kormánykoalíciók nagyon egységesek voltak, mert ez nemzeti szempontból elsőrangú feladatnak tartották a párt, a kolonizáció. És a magyar politika szerintem határozatlanul is megkésve reagált. Egyébként ezt az a földhivatal egyik prominense is azt mondta, hogy a magyarok ellenállása minimális a földreformával szemben, a németek azonban politikai pártikon keresztül állandó agitációt folytatnak ellen. Tehát még ők is láttak a különbséget, sőt a németeknek volt egy Heimstätte nevezetű földigénylő szervezet, amit a magyar pártok végig nem tudtak létrehozni. Ez egy utolsó illusztráció, hogy 38-ban mennek el a kolonisták. Tehát ezzel zárnám le, hogy aztán végül ez tűnt reális megoldásnak a magyar párt részéről, hogy jön a visszacsatolás és akkor előzzük őket, de hát nyilvánvalóan ennek csak néhány évig tartó hatása volt. Hát nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és elnézést, nagyon csúnya volt a részén, hogy pontosan én húzom eddig el, akinek tegnap arra hirtam a figyelmet, hogy köszönöm.